Kup Mária egyetemi tanár, orvospszichológus az Inforádió arénájának vendégük abban a hírek előtt, hogy a képzett nők is hátrányos helyzetben vannak, mert hogy nem szülhetik meg az egyébként kíván gyermekeiket. A kvalifikált női konkurenciától rettegő férfiakon kívül mi az, ami akadályozza ezt?
Hát elsősorban az, hogy nem segíti a társadalom, ahogy például mondjuk Norvégiában nagyon komolyan segíti, vagy Franciaországban a fiatal nőket és a családokat, hogyha gyereket akarnak. Nekem a kedvencem a norvég példa, mert ott Gro Harlem Brundtland, aki háromszor volt miniszterelnök nő, és 4 gyereke van. És ő egy nagyon jó szabályozást hozott ott létre, mert nem bürokratikus, de például olyan összetevői vannak, hogy egy meghatározhatja egy nő is, és egy férfi is, hogy a munkaidejének hány százalékában akar dolgozni a gyerek megszületése után, 30% fölött bármilyen arány meghatározhatnak. És az anya is, és az apa is maradhat otthon, és a munkahelyhez köteles elfogadni, hogy most csak 30%-ban tud egy darabig az édesanya dolgozni, de azért annyit tud, és közben a férje otthon van, vagy a párja. És ugyanígy nagyon támogatják a rugalmas munkaidőt, az otthoni munkát. Nagyon érdekes, hogy azzal, hogy elérték azt, hogy a férfiak is otthon maradnak a gyerekkel, ez a férfiaknak a várható élettartamát is komolyan megnövelte. Tehát nem csak, hogy nagyon pozitívak most 3,2 a népesség növekedés előfőre, tehát pont annyi a növekedés, mint nálunk a csökkenés, de ekközben a férfiaknak is jobbak lettek az életkilátásai, mert hogy a mi egyik fő témánk az, hogy a középkorú férfiaknak mi az, ami annyira rontja nálunk az egészség mutatóit ma Magyarországon, és ebben az egyik nagyon fontos az, hogy agyonhajszoltak, mert hogy a férfiak úgy érzik, hogy csak a munka az, ahol megvalósíthatják magukat, ez amit elvárnak tőlük, hogy ők a családnak minél jobb feltételeket teremtsenek, és ez a fajta beállítottság, ez mindenképpen egy nagyon komoly veszélyeztető.
De hogy lehet ezen a beállítottságon megváltoztatni, amikor a gyereket iskolába kell iratni, pénzbe kerül, le kell cserélni egy autót, mert nem fér bele a következő gyerek. Ezzel olyan okot tudnék mondani, el is untatnám ezzel, ami arra nyomja a férfiakat, hogy a lehető legtöbb munkát vállalják el.
Igen, hát ez mindenki egyrészt ma jellemző Magyarországon, de azért ez összefügg egy olyan fogyasztói értékrenddel, hogy én akkor vagyok értékesebb, hogyha jobb kocsim van, hogyha többet tudok utazni. Tehát azért nem feltétlenül szükséges ezeket a külső célokat annyira fontosnak tartani. Például nagyon érdekes, hogy azt mutatták ki a vizsgálataink, hogy a tanárok, tanítók, akik viszonylag összebb anyagi életben vannak, mégsem annyira fontosak nekik ezek az anyagi külső célok, és emiatt viszonylag egészségesebbek is tudnak lenni. Tehát azért gondoljunk bele, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy le kell cserélni a kocsit, akkor ez feltétlenül szükséges-e vajon.
Hát és a szomszéd lecserélte, akkor azért nem árt nekünk is. Na most az ember így gondolkodik.
Pontosan ez a baj, és még ráadásul ebben tényleg azt mutatta ki a vizsgálatunk, hogy nekünk nőknek nagyon komoly szerepünk van, mert hogy a férfiak, most fejeztünk be pont egy ilyen házaspár vizsgálatot is, erről is szól egy fejezet, hogyha az asszony, a feleség úgy érzi, hogy rosszabb az anyagi helyzet, és a külső célok fontosak neki, a gazdagság, a hatalom, tehát ezek a külső dolgok, akkor ez a férfiak számára egy nagyon komoly stresszfaktor. Tehát a férfiakat igazából a nők tudnák megmenteni olyan szempontból, hogyha a nőknek a belső célok, a harmónia, a kiegyensúlyozott jó családi élet fontosabb, és erre figyelnek jobban, és ezért ezt értékelik a párjukban, akkor ez a férfiak számára nagyon komoly védőtényező lenne.
De hol kellene akkor ezek szerint, hála Istennek, most kivételesen a nőket rávezetni valami újra? Szóval mit kéne ők, hogy a fejükben gondoljanak rólunk, férfiakról, hogy mi mit csináljuk?
Hát mi el is indítottunk egy ilyen programot, hogy mentsük meg a férfiakat.
Köszönjük
szépen. És elég sok ilyen pályázatok is vannak ezzel kapcsolatban, és valóban a legfontosabb az lenne, hogy nem ezek a külső célok, nem ez a fajta rivalizáló anyagiakat hajszoló szemlélet a legfontosabb, hanem az a boldogsághoz, és ez közhelyszerűen hangzik, de vizsgáltuk is, hogy a boldogságot, hogy kik boldogok a mai magyarság, az összefügg egyébként az egészséggel, a jobb egészséggel is, és azok a belső célok fontosabbak, az, hogy az életüknek úgy érzik, hogy van célja és értelme, hogy jók, tartalmasak a kapcsolataik, ezek, amiktől az ember egészséges marad. Például most megnéztük, és ez az egyik legizgalmasabb dolog ez, hogy miért halnak meg magyar férfiak 69 év előtt is nagyon sokan, tehát idő előtt, és itt azt találtuk, hogy akinek rossz a kapcsolata, tehát a párkapcsolata, vagy akinek nincsen gyereke. az 4-szer nagyobb valószínűséggel halt meg 4 év alatt, tehát 2002 és 2006 között, akkor is, ha az adatokat, az ismert rizikófaktorok, tehát dohányzás, alkohol, elhízás, életkor és iskolázottság szerint korrigáltuk. Tehát ennyire fontosak lennének ezek a jó kapcsolat, vagy az, hogy az embernek van gyereke. Érdekes módon a férfiaknak még komolyabb védő tényező a gyerek, mint a nők számára.
Van miért élni?
Igen, igen. Tehát úgy néz ki, hogy a boldogság, tehát úgy néz ki, hogy a boldogság, én még nem találtam meg egyébként az orvosi és a pszichológiai szótárakban sem a boldogság szót, és ma már ez egy közgazdasági fogalomként jelent meg, most már több ilyen közgazdasági elmélet is fog ezzel, hogy ez a fajta belső tartás, életcélok, ez az egészség és a gazdasági prosperitás szempontjából is. És ebben viszont nagyon nagy ez a modell, ami itt a mi vizsgálatainknak az alapja, hogy bízhatok másokban, bízhatok a páromban, tehát mi vizsgáltuk a párkapcsolatok szintjén, a munkahelyek szintjén, és országos szinten is, hogy ez mennyire jellemző, és milyen rétegek azok, amelyek védettebbek és amelyekebbek. Tehát azok, akik ilyen értelemben boldogok tudnak lenni ma Magyarországon, azok sokkal védettebbek, és nagy, hát ezt nem mi végeztük, hanem a World Value Survey, tehát az értékfölmérés összehasonlította, hogy 50 ország között a boldogság különbségeknek mik a háttértényezői. És bizonyos szintig persze számít az anyagi helyzet, de már mi abban a kategóriában vagyunk, ahol nem anyagi helyzet függ, hanem 6 tényező 80%-ban magyarázta a boldogság különbségeket. Azok az országok, ahol alacsony a vállások aránya, hát a vállások aránya, a munkanélküliség aránya, tehát a munkanélküliség, a munka nagyon-nagyon lényeges. A következő már ez a bizonyos bizalom. Tehát ahol az emberek úgy érzik, hogy bízhatok a másikban, ott sokkal boldogabbak, egészségesebbek és gazdaságilag is prosperálóbb az ország. A civil szervezetek erőssége, a következő az a kormányoknak a megítélése, ami nem is gondolunk bele, hogy ennyire számít a gazdaság és az egészség szempontjásos embereknek az aránya. Ez a 6 tényező 80%-ban magyarázza azt, hogy miért van az, hogy mondjuk a svájciak vagy az írek sokkal boldogabbak, mint mi magyarok vagyunk.
Van arra valamilyen mérésük, adatuk, hogy Magyarországon most mennyi az ilyen értelemben, mert boldog emberek aránya?
Igen, igen, tehát ez benne van a felmérésünkben, és vizsgáltuk, hogy kik azok, akik boldogabbak. Összességében, tehát 70%-a, tehát azért 2/3 az embereknek boldognak mondja magát. Csak nagyon nagy különbségek vannak.
Ez jónak tűnik.
Ez viszonylag nem olyan rossz, tehát az, egyébként ez is érdekes, hogy nem igaz, én mindig mondom, hogy a magyarok depressziósok, bár most sokan depressziósak, amiben a legrosszabbul állunk, az egészségi állapotunk önértékelése, abban a legrosszabbak között vagyunk.
Ez mit jelent?
Az azt jelenti, hogy ha
a sajátunkat?
Igen, 1-5-ig kell súlyozni az embernek a saját egészségi állapotát, és ebben mi állunk a legrosszabbul, tehát nálunk a 50% alatt van azoknak az aránya, akik 4-est vagy 5-est adnak a teljes népességben az egészségi állapotra, de ez egy reál minősítés, mert tényleg ennyire rosszak az egészség.
Ez nem csak egy érzet, hanem ez egy orvosi szempontból is megalapozott.
Ez annyira így van, hogy most azt találtuk, hogy azok, akik meghaltak, most megint ezt vizsgáltuk most, hogy 4 éven belül a 40-69 éves korosztályból kik haltak meg, azok közül, akiket 2002-ben kikérdeztünk, és a férfiak közül azok, akik meghaltak, majdnem mindenki 1-est vagy 2-est adott az egészségi állapotára.
Hát
azok,
tudta, hogy bajban van.
Tudta, hogy bajban van, és az a megdöbbentő, és nem igaz, hogy a magyarok orvoshoz járnak. Ezek az emberek, mi rákérdeztünk részletesen, nem mentek el orvoshoz.
De gondolom, tehát inkább férfiak voltak.
Inkább a férfiak. Tehát a nőknél nem, a nőknél az védő tényező, hogy a nőknek, ha bajuk van, akkor el is mennek orvoshoz. A férfiak időskorban már elmegyünk orvoshoz, és ez nagyon jó is egyébként, mert az időskori mutatóink már viszonylag sokkal jobbak, mint a középkorúak. De a középkorú magyar férfi, ha betegek, ha mindenféle panaszuk van, és nagyon rosszul érzik magukat, mert hát 1-es, 2-est adtak az egészségi állapotukra, és mégis, ha rákérdeztünk, alig álltak orvosi kezelés alatt.
Félnek az orvostól?
Hát nem
félnek,
nem
hogy kiesnek a munkából?
Attól félnek, hogy kiesnek a munkából. Az orvostól nem félnek. Egyébként ez egy rettenetes dolog, és mondjuk, ahogy beszéltem erről, hogy a legfontosabb esélyerősítő tényező lenne a bizalom erősítése a társadalomban. A másik fajta politika az, amelyik a bizalmat próbálja rombolni. Ma, amit látunk, hogy az emberekben, az orvosokba vetett bizalmat próbálják egészen tudatosan rombolni, és ezt nap mint nap halljuk. Ez egy tragikus dolog, mert hiszen az orvos-beteg kapcsolatban a bizalom alapvető. Az emberek túlnyomó többségének vannak olyan élményei, hogy jó orvosokkal találkozott, a mai magyar orvoslás csoda, hogy még működik ilyen körülmények között.
Igen, de olyan élményeink is vannak, hogy azért nem árt, hogyha egy kis pénz is van nálunk ahhoz, hogy ez a bizalmi kapcsolat olajozottan működjön.
Ez így van, azért, mert gondoljon bele, hogy ma egy fiatal orvos, egy kollégám, 90 ezer forint a nettó fizetése, amikor már túl van a szakvizsgán. Tehát egyszerűen ebből nem lehet megélni. Tehát teljesen álszent dolog, hogy egy olyan rendszert vezettek be, hogy az orvosok csak akkor tudnak megélni, de ezt a lóg kapják a hálapénzt, ezt egyszerűen betervezték a működésbe. Ez pillanatnyilag egy borzasztó dolog, és rettentes megalázó az orvosok számára, de ennek ellenére az orvosok annyit dolgoznak olyan nehéz körülmények között, hogy az orvos-beteg kapcsolatba vetett bizalmat rombolni, az nagyon súlyos dolog volna.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kopmári Egyetemi tanár orvos-pszichológus az aréna vendége.